Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kilenc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. A hajnali órákban újabb kiterjedt katonai műveletekre került sor a Közel-Keleten. Az Iránnal szembeni támadás nyomán ismét arra kérünk mindenkit, hogy ne utazzon a térségbe, írta Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter közölte, a teheráni magyar nagykövetség személyzete jól van, senkinek nem esett bántódása. Irán területén mintegy 30 magyar állampolgár tartózkodik, közülük 12-en regisztráltak konzuli védelemre. Ha valaki bajba kerül, azonnal keresse a nagykövetséget vagy a konzuli ügyeletet, írta Szijjártó Péter. Több éves, előre kiszámítható béremelési programot szeretne a kormány. Ebben a kérdésben is várják a véleményeket a most induló nemzeti konzultációban, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára videó üzenetében. Hídvégi Balázs a videóban emlékeztetett, hogy az új gazdaságpolitikáról szóló nemzeti konzultáció egyik fontos kérdése lesz a béremelési program. Az elmúlt években jelentős béremelések történtek. A közszférában nagyot nőtt többek között az ápolók, az orvosok, a tanárok, az óvónők, a rendőrök, a tűzoltók és a katonák bére. A versenyszférában is folyamatos a bérnövekedés, sorolta az államtitkár. Bővült a lehetséges résztvevők köre a vállalatok elektromos autó beszerzéseit 30 milliárd forintos keretösszeggel ösztönző programban. Így még több gazdasági társaság igényelhet járművenként 2 millió 800 ezertől 4 millió forint állami hozzájárulást flottája környezetbarát korszerűsítéséhez, hívta fel a figyelmet az Energiaügyi Minisztérium. Mostanáig közel 4000 cégtől érkezett be támogatási igény összesen több mint 18 milliárd forintra. A megítélt források meghaladták a 15 milliárd forintot, a leszerződött tételek pedig a 14 milliárd forintot közelítik. A program jövő tavaszig áll nyitva, a módosításoknak köszönhetően még több hazai vállalkozás előtt, közölte az Energiaügyi Minisztérium. A héten befejeződött az influenza elleni oltóanyag kiszállítása a házi orvosi praxisokba és a foglalkozás egészségügyi orvosokhoz. Így a jövő héten már az ország egész területén rendelkezésre áll az influenza elleni vakcina, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Az influenza elleni védekezés, a súlyos kórházi ellátást igénylő megbetegedések és az influenza okozta halálesetek megelőzésének leghatékonyabb módja a védőoltás. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ megjegyezve, az oltás biztonságos és segíthet elkerülni a kellemetlen tüneteket okozó, esetenként súlyos szövődményekkel járó betegséget. Első alkalommal támogatják közösen a vállalatok és a vásárlók a rászoruló állatokat. November 14-e és 20-a között első alkalommal kerül megrendezésre az Országos Állatbarátnapok Vásárolj az állatokért program, amelynek célja, hogy a vállalatok és vásárlóik összefogásával támogassák az állatvédelmet. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány által szervezett egyhetes fogyasztói kampány során a résztvevő vállalatok a promócióban szereplő termékek vagy szolgáltatások bevételének előre meghatározott részét állatvédelmi célokra ajánlják fel. Az összegyűlt támogatás 70%-át a programban résztvevő civil állatvédő szervezetek kapják, míg a fennmaradó összeget országos állatvédelmi programokra fordítják. Híreink végén az időjárásról. A köd feloszlása után az ország döntő részén napos idő várható fátyolfelhőkkel. Északnyugaton az északi középhegységben és az északkeleti tájakon maradhatnak tartósabban felhős részek. Számottevő csapadék nem lesz. A délies szelet főként a Dunántúlon kísérik élénk széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 18 és 24 fok között alakul. Ennél hűvösebb, a tartósabban felhős tájakon lesz.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Megjelent az új ember október 27-i száma, a tartalomból. Megújulni az imádságban. Országos karizmatikus találkozó Szegeden. Válasz az emberiség kérdéseire, gondolatok a teremtésvédelemről. Maga volt az alázat, a türelem, a nyílt szívűség. Eltemették Jelenics István piarista szerzetest. Az egyház kincsei vagytok. Az idős pasztorációról a 29. családkongresszuson. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Még egy lépés, még egy légzés, még egy ösztönzés. Sáros a lábam, nedves a hátam, kerget a mennydörgés.
De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj.
Bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élnem, hisz folyton vágyom rá. Valahol, valahogy viszonozhatnám.
Még egy fekhely, még egy sepphely, még egy rejtekhely. Szűk ez a párkány, nem fog a csákány. De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj. Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot lobbancs bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élem, hisz folyton vágyom rá. A hosszú útból fény lesz, mind ami szép, ami cél így benned él.
Új lángot lobbancs bennem,
hiszen tőled lesz erő.
Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövő.
Engedj benned élnem, hisz folyton vágyom.
egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai adásunk témái röviden. Élete legmeghatározóbb eseményének tartja 1956. október 23-át Varga László volt dunamelléki főjegyző, egykori kecskeméti lelkész, aki teológus hallgatóként élte át a forradalmat.
Olyan magasságba lőttek, amikor benne még a tömeg feje fölött, hogy az ablakokat érte, de embert ott nem ért. No hát, akkor mi is megijedtünk már, be a Rádai utcánba bementünk, és szedtük mi is a lábunkat.
Református minibölcsödét avattak Andornak táján. 7 gyermek jár az intézménybe, aminek a kialakítása 140 millió forintba került.
Ez a mai nap nagy ünnep számunkra, hiszen annak a bölcsödének az átadási ünnepségén lehetünk együtt, amely több év alatt sok-sok nehézség árán, de mégis úgy hiszük, hogy Isten akaratából felépült. Azt az igét választottuk a kis ünnepségünk mottójául, hogy az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben.
A jó presbiter nem segítője a lelkésznek, hanem egy önálló feladatkör gazdája, vallja Benke László. 40 évvel ezelőtt, amikor az egyik miskolci gyülekezetben elvállalta a szolgálatot, ő volt a legfiatalabb tagja a testületnek. Nemrég átadta a stafétát.
Végtelenül hálás vagyok az Úristennek azért, hogy ő a mi méltatlanságunk, esendő és gyarló voltunk ellenére is tud bennünket használni, képessé tud tenni bennünket ezeknek a feladatunknak az ellátására. Csak kérni kell tőle ezt az erőt és a segítséget.
Tartalmas időtöltést kívánok! Élete legmeghatározóbb élményének tartja 1956. október 23-át Varga László, volt dunamelléki főjegyző, egykori kecskeméti lelkész, aki teológus hallgatóként élte át a forradalmat. Társaival együtt a 90. Zsoltár szavaival indultak útnak aznap, hogy csatlakozzanak a szovjetek ellen tiltakozó tüntetőkhöz. A forradalomban 3 társuk meghalt. Emléküket ma is kopja faőrzi a budapesti református teológián, a Rádai utca 28 szám alatt.
Ha azt kérdezik, hogy mi az életem legnevezetesebb eseménye, én az 1956. október 23-át és az azt követelző napokat mondom, hisz ha egy kicsit költőjén fogalmazom, akkor 20 évesen átélni egy forradalmat, az nem mindenkinek adatik meg. És a mi korosztályunk ezt átélhette, és mégpedig itt Budapesten a kipattanástól, az első perctől kezdve tanúi voltunk a teológus társakkal együtt. 23-án reggel mindig a teológusok tartották a reggeli áhítatot. Magorcsi Pistának az alapigéje az volt a Prédikátor 2-ből, hogy mindennek rendelt ideje van az ég alatt minden akaratnak. Felolvasta az egész részt, és az egy olyan megrendítő igehirdetés volt, áhítat volt, amit néma csöndbe végighallgatva, utána is mindannyiunkba megmaradt az a áhítat. És akkor már az áhítat után, ott maradva még, megfogalmazódott az, hogy menjünk akkor délután, talán 1:30-re hívtak a műegyetemre is, meg az írószövetséghez is, és akkor ott döntött a csapat úgy, hogy menjünk az írószövetséghez. Ebéd után 1 órakor volt a gyülekező rend a portánál, a Rádai 28-ba elkezdte valamelyikünk énekelni a 90. Zsoltárt. És a 90. Zsoltár éneklése közben a lépcső megjelent a Pap László. Ugye a Teológia Akadémiának dékánja volt, következőt mondta, hogy ne felejtsétek el, bármit csináltok és bárhol lesztek is, az ige, hogy minden szabad nékem, de nem minden használ, minden szabad nékem, de nem minden épít. Református teológusok vagytok, úgy menjetek, úgy járjatok, úgy viselkedjetek, hogy használjatok és építsetek. Az Úristen védjen benneteket.
A teológusok villamossal mentek a Városligethez, a Király utcánál szálltak le, ahonnan elsétáltak a fasori református templomhoz, ezzel szemben volt a Magyar Írók Szövetségének székháza.
Ott gyülekeztünk, olyan 30 körül lehettünk, akik innen elmentünk. Teológusok, kimentünk a körút felé. Először csendbe, utána pedig elkezdte valaki énekelni azokat a magyar énekeket, amire lehetett menni, amire a katonák is meneteltek. Piros, 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 háromszor is piros. Ezzel kezdtünk. Egyszer még nem értünk ki a körútra, amikor valaki elkezdte a Kossuth nótát énekelni. És mire kiértünk a körútra, én onnan visszanézve, már én nem láttam a tömeg végét. József körútra. Kiértünk, ott már a Kossuth nótából nem maradt más, csak az, hogy éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Ez már nem éneklés volt, hanem jelszó. Még a körúthoz tartozik, amikor mentünk a Kossuth-Lajos utca felé, hogy elkezdték kiabálni valaki a tömegből, hogy magyar zászlót tűzzék ki, magyar zászlót tűzzék ki. És egymás után megjelentek a házak erkéin, meg a házaknak a zászló tartóin a magyar zászló. Nekünk nem volt magyar zászlónk. És ekkor elkezdtük azt kiabálni, hogy kérünk egy zászlót. Nem kellett elmondani 5-ször vagy 6-szor, repült egy zászló, Ruddal együtt azt vittünk végig.
A felvonulók a Kossuth-Lajos utca és a Múzeum körút sarkánál találkoztak a műegyetemistákkal, akik a Petőfi szobornál gyülekeztek. Az egyesült tömeg először a BEM térre, innen az ideiglenes Petőfi hídon át a Kossuth térre, az Országház elé gyalogolt.
Körülbelül 4:00, 4:45 körülre értünk oda, már tele volt a Kossuth tér, nagyon sokan voltak, de minden oldalról jöttek. Akkor már én azt mondtam, hogy ott egy 300-400 ezer ember biztos volt, mert teljesen tömve volt a Kossuth tér, és a Kossuth téren lévő nép már azt kiabálta, hogy halljuk Nagy Imrét. Nagy Imrét a kormányba, Rákosit a Dunába. Közben besötétedett, elénekeltük én nem tudom hányszor a himnuszt, a szózatot. 8 óra után egyszer megjelent az erkélyen Nagy Imre. És akkor mondott is valamit meg, nem is. A lényege az volt, hogy menjünk haza, bízzunk a kormányba, valószínű, hogy állítólag fegyverrel ott voltak 2 ámos a Nagy Imre mellett, tehát ő nem azt mondott, amit mondani akart volna, vagy nem mondhatta azt. Ez érződött az egészen, az a bizonytalanság a Nagy Imrén. Egyszer bement a Nagy Imre az erkélyről, és akkor ott állt a tömeg tanácstalanul, és akkor elkezdett oszlani.
A Kossuth téri sokaság azután több részre szakadt. Voltak, akik a közeli szovjet emlékmű címerét feszítették le, mások a Sztálin szobor ledöntésére indultak, megint mások a Magyar Rádió épületéhez mentek. Utóbbiak között volt több teológus, köztük Szűcs Zoltán, akit combon lőttek. Varga László és társai egy darabig még maradtak az Országháznál, aztán hazaindultak.
Hazafelé kimentünk az Alkotmány utcán, és akkor láttuk, hogy a nyugatiról verik le a vörös csillagot. Bacsi Zsilinszky úton jöttünk visszafele, sok helyen láttuk, hogy több helyen is, hogy a vörös csillagot leverik, és ott láttunk először Lukas zászlót, hogy kivágták belőle a címert. Egyszer, hogy honnan, de hangszóróval hangosan jött a fölhívás, hogy mindenki menjen haza, 15 perc múlva lövünk. Ez elhangzott körülbelül 5-ször. 5 perc múlva lövünk, 3 perc múlva lövünk. És amikor eltelt a 15 perc, akkor egy sorozat, gépfegyver sorozat. És ez valahol a levegőben állt. utána még egyszer, hogy lövünk, azonnal kiüríteni a Calvin teret. Következő lövésnél már csörömpöltek az ablakok, tehát olyan magasságba lőttek, amikor de még a tömeg feje fölött, hogy az ablakokat érte. De embert ott nem ért lövés, az épületeket igen, no hát akkor mi is megijedtünk már, be a Rádai utcánba bementünk, és szedtük mi is a lábunkat, igyekeztünk, és a következő volt még, egy-egy sorozatot belőttek az Üllői útra, a Baross utcába, az Üllői útra, a Rádai utcába. A fejünk fölé lőttek, tehát nem bennünket, hanem a fejünk fölé.
A teológusok éjfél után értek vissza a Rádai utcába.
Ez csütörtökön volt. Péntek szombaton egyre jobban csendesedtek a harcok, vasárnap délelőtt már alig volt lövöldözés, és vasárnap délve a Pap Lászlóhoz odament a Magócsi Pista meg a Herceg Lajos azzal, hogy első este még a rádiónál a Szűcs Zoltán comblövést kapott a rádiónál, és az István kórházban van, kimennek a Kaxit, mert ez volt neki a beceneve, meglátogatni. Vissza is értek, még aránylag világossal, szürkülettel, beszól a Herceg Lali jön be a portára, mondjátok meg a séfnek, hogy itthon vagyunk, a Kaxi jól van, de itt van két idős asszony, a Lónyai utcába mennének, nem mernek menni, hazakísérjük őket. Elmentek, és nem jöttek. Nem jöttek, nem jönnek. Telt az idő, nem jöttek. Esti áhítat volt az ebédlőbe. Amikor megjelent a Pap László az ajtóba, látszott rajta a megrendülés, abba hagyta, aki beszélt a beszédet, és azt mondta, hogy a Herceg Lajos meghalt. A Magolcsi Pistát pedig most operálják. És hajnali 5:30 fele pedig elaludt, és meghalt. Ő is. A Herceg Lajost még akkor hétfőn ebéd után áthozták, hétfőn délután, és akkor csináltak itt a fiúk egy deszkákat összeszedve egy deszkakoporsót, és kedden délelőtt temettük el, és itt az udvaron, ott, ahol a kopjafák vannak, ott temettük el. Temetés után, amikor följöttünk a szobánkba, a rádióba hallottuk Nagy Imre szólatát, hogy megalakult az új koalíciós magyar kormány, megegyeztünk, hogy a szovjet katonák Budapestet már elhagyták, kivonultak, kivonulnak Magyarországról, és több pártrendszer lesz Magyarországon, és bejelentettük a Varsói szerződésből való kilépésünket. Nem hiába haltak meg a gyerekek. És akkor én ezen a délután, itt már Pesten orosz katona nem volt.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Azzal folytatjuk műsorunkat, hogy református minibölcsödét avattak Andornak táján. Összesen 7 gyermek jár az intézménybe, aminek a kialakítása 140 millió forintba került. Ezt egy pályázatból, valamint a Tiszán inneni református egyházkerület támogatásából finanszírozta a gyülekezet. Sütő Dávid Peli összeállítását hallják az átadóról.
Hajdú Lászlóval, református lelkésszel, Andornak tája lelkészével kezdem az összeállítást. Mi előzte meg az épülés, milyen előzményei voltak itt a református bölcsödének?
Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm az Andornak tájai missziói egyházközség lelkipásztora és közössége nevében az Európa Rádió hallgatóit. Ez a mai nap nagy ünnep számunkra, hiszen annak a bölcsödének az átadási ünnepségén lehetünk együtt, amely több év alatt sok-sok nehézség árán, de mégis úgy hiszem, úgy hisszük, hogy Isten akaratából felépült. Azt az igét választottuk a kis ünnepségünk mottójául, hogy az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Az Andornak tájai gyülekezet, missziói egyházközség, ez a helyes megfogalmazás. Több mint 8 évvel ezelőtt kezdtük a gyermekek ellátását, akkor még családi bölcsödével indultunk el. Jött a gondolat, hogy itt ebben a községben, Andornak táján, Eger közvetlen szomszédságában, egy közel 3000 fős településről beszélünk, hogyan tudnánk bekapcsolódni a település munkájába, hogy ne csak a templom falain belül maradjunk, hanem megnyitván jelképesen a templom ajtót, kimenjünk az emberekhez, és végezzük azt a szolgálatot, amire a mi úrunk elhívott, a gyümölcstermés, a másokon való segítés, a adott községnek a szolgálata. Így jött a gondolat, így jött a missziói küldetés tudat, és az akkori polgármesterrel egyetértve, a község akkori vezetőjével elhatároztuk, hogy a községnek a már használaton kívüli iskolai épületében elindítjuk ezt a fajta ellátást, a pici gyermekek ellátását, amellyel a dolgozni akaró szülők, és hát egyáltalán kisgyermekes szülőkön tudunk segíteni.
Mekkora munka volt, itt említettük, hogy egy pályázatból készült, mekkora munka volt létrehozni ezt az intézményt, gondolom a gyülekezet részt vett, önök részt vettek a kialakításában, ezt a munkát hogyan képzeljük el?
Mint utaltam rá, nehéz és hosszú, rögös út vezetett idáig. A beszámolómat így fogom majd kezdeni, hogy ez egy rögös út volt, de hál' Istennek felfelé tudtunk nézni, és szívek, életek nyíltak meg, és egy nagy-nagy közös összefogással sikerült megvalósítani. Ezt a már mini bölcsödét, tehát azt tudni kell, hogy ez a családi bölcsi, amiről ugye beszéltem az imént, az iskola épületében, ez egészen 2014. július végéig működött, és akkorra készült el ez az új bölcsödénk, ami már mini bölcsöde, tehát a családi bölcsödénél egy jóval magasabb ellátást biztosító intézmény, nagyobbak a követelmények, tehát több olyan helység is szerepet kapott ebbe az új épületbe, ami még nem volt jogszabály szerint ugye esedékes és aktuális a másik épületben. Jelenleg azt a régebbi bölcsödét még működtetjük, gyerekek már nincsenek, és átadásra fog kerülni, és nagy öröm számunkra, hogy pont egy ismerős kollega, a Tiboldaróci Egyházközség fogja átvenni ezt a családi bölcsit. 2024. augusztusában kezdtük el a működésünket. Ez a hivatalos nevünk, hogy Angyalkert Református Mini Bölcsöde. Egy toppos pályázat volt az, ami tulajdonképpen életre hívta ezt a kezdeményezésünket. Először úgy volt, hogy nem nyer a pályázat, aztán több mint egy év elteltével mégis értesítettek, hogy tartalék listáról bekerültünk. Nagy volt az öröm, hirtelen keríteni kellett műszaki embereket, hiszen már picit le is mondtunk róla, és hál' Istennek a polgármester úr szólt, a képviselő úr is, hogy megvan a pályázat, és innentől kezdve rohammunkába kezdtük el az építkezést. 2019, tehát gondoljunk bele, hogy most pedig 24 van, 2019 augusztusában kezdtünk komolyabban foglalkozni a pályázat megvalósításával, és hát bizony azóta jó néhány év eltelt, beleestünk a nagy áremelkedésekbe, és tehát a pályázat, a Tiszáninneni Egyházkerület, az Egyházmegye, és tényleg a magyar állam is még pluszban tudott nekünk forrásokat biztosítani.
Hogyan néz ki az épület, milyen hangulatú, miként épült fel, miként képzeljük el, miből áll össze az épület, hogyan néz ki jelenleg ez a bölcsöde?
Az Angyalkert Református Mini Bölcsöde egy olyan területen került felépítésre, ami az önkormányzat tulajdona, a jelenlegi általános iskola mögötti terület volt ez, egy nagyon begazosodott, elvadult terület volt, és hát az önkormányzattól ezt a területet kaptuk meg az építkezés céljára. Hosszas előkészületi munkák voltak szükségesek, és igyekeztünk itt az iskola és a, tehát itt mellettünk van a katolikus templom, egy nagyon szép zenevölgy, úgy hívják ezt a részt, egy árnyas fákkal körülvett szép park részben vagyunk, igyekeztünk egy olyan épületet megálmodni és megtervezni, amely jól illik a környezetbe, és picit a modernebb stílusba, dizájnba mentünk. És eredetileg lapos tetővel terveztük, de a költségek annyira megnövekedtek, hogy ezen végül is változtattunk, és így lett egy egészen nagy, fedett, akadálymentesített bejárat, és tulajdonképpen ezen keresztül juthatunk el a főbejárathoz. Az előtér úgy lett kialakítva, hogy minden helység jól megközelíthető legyen, és ugye mini bölcsőde esetén tulajdonképpen szükségesek olyan plusz épületek, például fehér-fekete mosogató, talán ez a hivatalos neve, használt edény mosogató a dolgozók részére, öltöző rész, akadálymentesített mosdó, úgyhogy ezeket a helyiségeket is beletettük a tervezésbe. És úgy nézünk ki, hogy van egy 30 méteres csoportszoba, van egy átadó rész, és igyekeztünk a picit a református valónkat megjeleníteni. A bejáratnál, ahogy bejövünk, ugye hozzák a gyermekeket is, Jézust sikerült a falra felfesteni, és egy igét is, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan. Aztán szerepel mesei motívum, illetve bibliai motívum, bocsánat, a bárkának, a Noé bárkájának a motívuma, és igyekeztünk tényleg úgy kiválasztani a burkolatokat, a díszítő elemeket is, hogy passzoljanak egymáshoz, és hogy jó legyen ide belépni. Egy pici kis konyhánk van, ami itt nem főzünk, de ellátja a gyerekeknek a szükségletét, ide érkezik be az étel, naponta napi háromszor étkezést tudunk biztosítani. És van egy óriási tornaszobánk is, ez szintén 30 négyzetméter, itt rossz idő esetén lehet a gyerekeknek tényleg szaladgálni, mozogni, és két helyiségből, tehát a csoportszobából és a tornaszobából pedig egy fedett teraszra tudunk kimenni, és egy körülbelül 60 négyzetméteres udvar is van, amit befüvesítettünk, homokozót és árnyékolót és egyéb játékokat helyeztünk el.
Barna Sándorral, a Tiszán Indeni Református Egyházkerület püspökével folytatom a beszélgetést. Mekkora jelentőségű, hogy itt Andornak táján most egy református bölcsödét, az Angyalkert református bölcsödét átadják?
A válaszomban arra válaszolok, hogy miért fontos általában Andornak táján is, és máshol is a bölcsödé, illetve az óvoda. Egy képpel szeretnék válaszolni, amit a Bibliából hoztam, és a 127. Zsoltár, amely azt mondja, hogy az anya mély gyümölcse jutalom, vagyis azt mondja, hogy a jövő nem az, amit birtoklunk, amit építünk, megőrzünk, hanem a jövő a gyermek, a család, és egy, mint hős kezében a nyíl, ahhoz hasonlítja. Most elképzeljük el a képet, amint a hős kezébe veszi a nyilat és az íja, a nyilvesszőt, és kihúzza, kifeszíti az íjat, és akkor ellői. Tehát ebben a nyilvesszőben látjuk a gyermeket. A kezdeti lendület, erő, gondoskodás és az irány, amit megad neki a hős. Tehát a hős a maga a szülő, a gyermeknek a nevelője. Ami azt jelenti, hogy miután a nyilvessző már elrepült, csak addig van lehetősége, úgymond jó lendületet adni, jó irányt adni a családnak, szülőnek, nevelőnek, amíg ott van a közelében. A gyerekeink megszületnek, felnőnek, állítólag 7 esztendő az, amit igazán a nevelésükkel folytathatunk. Egy François Xavier nevű jezsuita pap mondta, hogy adj nekem egy gyermeket 7 év, és utána csinálj vele, amit akarsz. Vagyis úgy olyan meghatározó lesz az első 7 esztendő, ami egész életen át elkísérheti. Hát ezért fontos a református óvoda, bölcsöde, hogy már ebben a kicsi korban is sok dolgot kell megtanulni egy kisgyereknek, amellett halljon Istenről, Jézus Krisztusról.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
A jó presbiter nem segítője a lelkésznek, hanem egy önálló feladatkör gazdája, vallja Benke László, aki szerint ez a tisztség nem csupán a persejpénz megszámolásáról, vagy a jegyzőkönyvek elkészítéséről szól. 40 évvel ezelőtt, amikor az egyik miskolci gyülekezetben elvállalta a szolgálatot, ő volt a legfiatalabb tagja a testületnek, nemrég átadta a stafétát. Tapasztalatairól, emlékeiről és a tisztséggel járó felelősségről beszélgettem vele. Miért vállalta el annak idején a presbiteri szolgálatot?
Mint egy meghívott, egy akkori presbiter, engem a presbitériumban, amin nagyon meglepődtem, de sok kétségem nem volt amiatt, hogy el kell vállalnom, mert én lelkész családba nőttem föl, tudtam, hogy ez egy megtiszteltetés és egyben kötelesség is.
Mennyi idős volt akkor?
Ha jól számolom, 37 éves lehettem, én voltam a legfiatalabb tagja akkor a presbitériumnak.
Fiatalként milyen volt beleállni ebbe a szolgálatba? Ugye a presbiterek általában a gyülekezetnek az idősebb tagjai.
Nagyon érdekes volt, és sok meglepetést is okozott. A mi presbitériumunk egy eléggé különleges volt abban a vonatkozásban, hogy több lelkészi végzettségű tagja is volt. És ennek a sok előnye mellett azért hátránya volt az, hogy itt sarkos vélemények megfogalmazódtak, össze is csaptak, hogyha fiatalként is keresni kell azt a feladatot, amit szívesen el tudunk látni, és akkor szinte önmagától adódik az út.
És milyen feladatokkal kellett szembenézni a presbiterként az elmúlt évtizedekben?
Hogy beszéljek arról, amit a legszívesebben csináltam, és viszonylag hosszú ideig csináltam. 12 évig voltam presbiteri edző, és 6 évig voltam helyettes presbiteri edző. Zavaros időket éltünk, több lelkészváltáson mentünk keresztül. Nagyon hosszú, nehéz presbiteri gyűléseink voltak. Én meg kötelességemnek éreztem magamnak, hogy ezt a jegyzőkönyvben rögzítsem. Valahogy úgy éreztem, hogy egy kicsit a történelemnek, legalábbis az egyház történelemnek is dolgozom. Úgyhogy ha összeszámolnám, hogy ez alatt a több mint 12 év alatt hány oldalnyi presbiteri jegyzőkönyvet írtam, akkor valószínűleg több százra jön neki. De szívesen csináltam, és érdekesnek tartottam. Emellett voltam egy cikluson keresztül missziói gondnok is, és hát ezen kívül meg közegyházi feladataim voltak még.
Milyen egy jó presbiter?
Hála Istennek látok magamnál jobb presbitereket a mai presbitériumunkban is. Ezek azok az emberek, akik általában nem a maguk személyét tolják előre, de ha valami feladat van, mindig ott vannak, jelentkeznek, sőt másokat is erre buzdítanak. Tehát a jó presbiter az megérzi azt, hogy ő nem segítője a lelkésznek, hanem egy önálló feladatkörnek a gazdája.
És miben van a leginkább felelőssége a gyülekezet életében?
Sok mindenben. Az anyagi dolgokat szokták először említeni, én nem ezt érzem mégsem, hanem ideális esetben minden presbiternek mondjuk 15-20 gyülekezeti taggal szorosabb kapcsolata van, mint másoknak. Számukra kellene továbbítani azokat a információkat, sokszor ilyen fél információkat helyre tenni. Az egyik lelkészünk fogalmazott gyakran úgy, hogy a susogás a gyülekezetben, amikor megindul, amikor valamit hallanak, hát itt a presbiternek nagy szerepe lenne, hogy ő elmondja, hogy miről van szó.
Változott a presbiteri tisztség az elmúlt 40 év alatt?
Hát 40 év alatt föltétlenül. A rendszerváltoztatás előtti időt össze se lehet hasonlítani a mostanival, a mostani javára, mondom se kell. A mostani presbiterek úgy érzem, hogy nagyobb elhivatottsággal vannak a gyülekezetbe. Hozzáteszem, azt viszont kevesebben vannak olyanok, akik ezt el is vállalják. De akik elvállalják, azok 90%-ban ilyen emberekké válnak.
És mi lehet az oka annak, hogy talán kevesebben vállalják el ezt a tisztséget?
Benne van egy álszerénység, hogy én még fiatal vagyok, én nem vagyok méltó arra, csak az az érzésem vagy a tapasztalatom, hogy az álszerénység mögött inkább kényelem szeretet van, mert amikor megtudják azt, hogy hát a presbiteri gyűlések is időnként hosszúak és fárasztóak, és hát volt olyan évünk, amikor egy évben 12 presbiteri gyűlést tartottunk. Ez már önmagában elrettentő, másrészt meg hát a presbiterekkel szemben vannak olyan elvárások, hogy a gyülekezeti életbe rendszeresen és fokozottan vegyenek részt, ne csak az istentiszteletre járjanak, hanem legalább egy kis csoportnak tagjai legyenek, egy templom takarításnál illik, hogy ott legyenek. Ez sokak számára visszarettentő.
Mi az a tanács, amit mindenképpen megfogalmazna egy leendő presbiternek?
Hogy végtelenül hálás vagyok az Úristennek azért, hogy ő a mi méltatlanságunk, esendő és gyarló voltunk ellenére is tud bennünket használni, sőt, hiszem azt, hogy képessé tud tenni bennünket ezeknek a feladatunknak az ellátására, csak kérni kell tőle ezt az erőt és a segítséget.
Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Adásunkat az europaradio.hu oldalon tudják újra meghallgatni. Észrevételeiket a véleménykukac@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Köszönöm mai figyelmüket, a szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Várom Önöket a jövő héten is. Viszont hallásra!
egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szívem első gondolat, hozzád száll fel, Istenem. Tisztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól. Kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A Jeruzsálem felé vezető út utolsó állomását rögzíti az evangélium. Jézus Jerikóba érkezik, majd pedig a várost elhagyva találkozik a vakkoldussal, Bartimeussal. Talán el is menne mellette szó nélkül, talán a körülötte lévő nagy tömeg miatt észre sem venné, de a koldus éppen ezt akarja elkerülni. Bartimeus azt szeretné, ha Jézus észrevenné őt, ezért hangosan kiáltozni kezd, fel akarja hívni magára a figyelmet. A nagy tömeg akár meg is akadályozhatja a találkozást, hiszen többen el akarják némítani a kiáltozó koldust, s ha ő most elhallgatna, akkor Jézus biztosan nem venné őt észre. A vak tudja, hogy élete nagy jelentősége ez. Bizonyára hallott már arról, hogy másutt milyen csodákat tett Jézus, akinek híre gyorsan terjedt. A városkapuban ülve és koldulva időnként elbeszélgetett a Jeruzsálembe tartó zarándokokkal vagy kereskedőkkel, akik elmondhatták neki, hogy különleges hatalommal rendelkező személy járja be Galilea, majd Júdea településeit, aki mindenütt meggyógyítja a betegeket és akit Jézusnak hívnak. Amikor Bartimeus megtudja, hogy éppen Jézus megy el közelében az úton, rögtön felismeri, hogy róla hallott korábban. Ha most engedi, hogy Jézus tovább haladjon, akkor ő élete végéig vakkoldusként fog élni. Kiáltozásával sikerül felkelteni Jézus figyelmét. Talán nem is a vak hangos kiabálására, hanem annak tartalmára figyel fel Jézus. Bartimeus ugyanis Dávid fiának nevezi őt, s ezzel kifejezi, hogy hisz abban, hogy ő a messiás, hiszen abban a korban azt vélték, hogy az eljövendő messiás Dávid király leszármazottja lesz. Amikor Bartimeus Jézustól segítséget kér, a megszólítással jelzi, hogy hisz abban, hogy Jézus tud rajta segíteni isteni erejével. A gyógyítással, a csodával Jézus az ő hitét jutalmazza meg. Amikor visszaadja a vak szemevilágát, ezért mondja az Úr: menj, a hited megmentett téged. A vak szemeinek megnyitása a nem hívők hitre jutását jelképezi. A lelki vakság gyógyítható, a hit visszaadható az embereknek, akiknek elhomályosult lelki éleslátása. Az Istenlátás csodálatos élményében részesülhetnek mindazok, akik hisznek. Megnyílhat a lelki szeme azoknak, akik beismerik lelki vakságukat, kifejezik Jézusban való hitüket, és az ő segítségét kérik. Talán csak egy szavukon, egy segélykiáltásukon múlik minden. Talán csak azon, hogy ne engedjék magukat elcsendesíteni, hanem egyre hangosabban kiáltsanak. Talán csak azon múlik hitük visszanyerése, hogy észrevegyék, meglássák életük nagy lehetőségét, amikor Jézus a közelükbe érkezik. A hitetlenség, a kételkedés sötétségét egyedül Isten képes eloszlatni, ő adja a hit világosságát, a hit ajándékát. Jézus a nagy zaj közepette is meghallotta Bartimeus kiáltását. Érdekes mozzanat, hogy amikor Jézus odahívja a vakot magához, akkor ő, mielőtt felugrott és odament volna Jézushoz, eldobta köntösét. Valamiféle rongyos ruha lehetett ez a vak Bartimeuson, amelyet a koldusok szoktak viselni. Amikor Jézus hívja, ő azonnal eldobja ezt a ruhát. Eldobja a régi életének ruháját. Eldobja a sötétség és a vakság köntösét. Megszabadul a lelki vakság koldus ruhájától. Nincs szüksége tovább a régi életét jelentő ruhára, mert Jézus a megváltott ember új ruhájába öltözteti. Jézus ráadja a világosság és a hit ragyogó köntösét. Jézus megajándékozza az új élet ruhájával. Isten napjainkban is meghallja mindazok kérését, akik a hit ajándékáért fordulnak hozzá. A hit az Istenlátás csodálatos élményét adja az embernek, segítségével megláthatunk valakit, akit testi szemünkkel nem láthatunk. Dobjuk el lelki vakságunk köntösét, a hitetlenség hitvány ruháját, és siessünk Jézushoz, aki a hit új ruhájába öltöztet minket. A Jézussal való találkozás engem is a látás útján, a hit útján indít el. Urunk Jézus! Első lépéseinket óvatosan, bizonytalanul tesszük meg a hit útján, az úton, amely az Istenlátás élményéhez vezet. Beismerem lelki vakságomat, és segítségedet kérem, hogy láthassalak, felismerhesselek téged. Te meghallod, amikor téged szólítalak, mindig meghallod, amikor hozzád fordulok. Most is azzal a hittel járulok eléd, hogy segíts hitetlenségemen, gyógyíts lelkemet, add, hogy a hit által mindig felismerjelek téged.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
dicsértessék a Jézus Krisztus.
Thank you.